Isten igéjét az Efézusi levélből olvasom, a 4. fejezet 1. versétől a 6. versig. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Talán ahogy az Efézusi levelet hétről hétre olvastuk, és ma folytatjuk, sokszor azzal kezdtem, hogy hát ezt elég nehéz így elsőre érteni, de azt hiszem, hogy ez egy ilyen magától értetődő, könnyű szakasz. Nem olyan nehéz, mint mindaz, amit eddig hallottunk. És azért nem, mert itt egy nagy fordulópont következik a levélben, a levél közepén vagyunk, 3 fejezet volt eddig, 3 fejezet jön még, és itt a levél közepén egy fordulat történik. Eddig arról volt szó, hogy mi mindent tett Isten Krisztusban értünk. Innentől pedig arról fog beszélni az apostol, hogy hogyan éljünk ennek a fényében. És ez a hogyan éljünk ennek a fényében, ez egy így elsőre egy kicsit egyszerűbb, kicsit könnyebben érthető. Ha eddig annak a kezdősornak az alapján magasztalta Pál apostol Istent, és imádkozott Pál a gyülekezetért, amit az első fejezetben hallottunk, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Sokat beszéltünk erről. Akkor innentől azzal vezeti be mindazt, ami következni fog a levélben, hogy most pedig éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. A témák, amik most jönnek, az ez vezeti be. Éljetek méltóan. Ha eddig láttátok, hogy mi mindent tett Isten Krisztusban értünk, akkor most így és így kell ezt megélni. És az első téma, amiről beszélni fog, nagyon érdekes, nem az egyéni élet, hogy akkor arról is fog majd beszélni, egyéni etikai kérdésekről, hanem a gyülekezetről, a gyülekezet egységéről és sokszínűségéről, és ma ebből a gyülekezet egységéről beszélünk. A kérdés az, hogy mit jelent méltón élni ahhoz a csodálatos elhíváshoz, amelyekről ezt hallottuk korábban, sokat fogok visszatérni, amelyekről azt hallottuk, hogy Isten kiválasztott minket a magáénak a világ teremtése előtt a Krisztusban. Mit jelent méltón élni ahhoz az elhívásról, amelyről azt hallottuk, hogy Isten a fiaivá fogadott bennünket, a gyermekeivé fogadott bennünket, elpecsételt a szent lélekkel minket, az örökségünk zálogával. Vagy tovább, mit jelent méltónak lenni ahhoz a felfoghatatlan isteni tetthez, hogy bár halottak voltunk, ő Krisztusban életre keltett minket. Máshol azt mondta, távoliak voltunk, idegenek, kiszakítottak az Isten népétől, Izraeltől, és ő közelhozott, a családjába fogadott bennünket. Ezekről mind-mind beszéltünk. Mit jelent méltónak lenni ahhoz a csodához, amiről hallottunk, hogy Jézus Krisztus a saját testében, a kereszten lebontotta a gyűlölet és az előítélet, a kirekesztés falait a zsidók és a pogányok között, és minden kultúra, minden embere között Krisztusban megoldást, egységet hozott. És akkor Pál apostol azt mondja, hogy mindezekhez, mindehhez az evangéliumhoz, mindehhez az elhíváshoz, ha méltó módon akar élni a keresztény gyülekezet, az első, hogy éljetek egységben. Éljünk egységben. Erről fogok ma beszélni, lássuk, hogy mi ennek a problémája, ennek a felszólításnak, van egy nagy problémája. Másodszor, mi ennek a motivációja, miért, miből éljünk egységben. Harmadszor, mi ennek a lehetősége, miért élhetünk ebben az egységben, és végül, hogyan a gyakorlat. De az már nagyon könnyű és egyszerű, ha mindezeken túlmentünk. Tehát mi a probléma ebben a felszólítással, mi a motiváció, hogy megéljük. Mi ennek a lehetősége, hogy meg is élhetjük, és akkor a végén hogyan, mit jelent ez a gyakorlatban. Ha komolyan vettük, sőt, ha egyszer-egyszer magával ragadott bennünket, hogy amit az efézusi levélben Pál apostol kijelentett az egyházról, és a gyülekezetről, ami része az egyháznak, és arról beszéltünk, hogy ez a nagykorú gyülekezetről szól, a felnőtt gyülekezetről szól ez a levél, akkor nem tehetjük, hogy ne ütközzünk be azokba a sorokba, amiket most olvastunk. Eddig hihetetlen, dicsőséges magasságban szárnyalt az apostol. De most, minthogyha nagyon-nagyon valóságosan megérkeznénk a földre. Mit mondott eddig az egyházról? Ilyeneket hallottunk, hogy Isten Krisztusban nekünk, az egyháznak jelentette ki azt a nagy titkot, hogy az idők rendje során, a történelem során az az ő célja, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Hogy a széthasadt, széthullott emberiséget és teremtett világot Isten Krisztusban egybefoglalja, újjáteremti, meggyógyítja a sok sebből vérző világot. És azt mondtuk, hogy az egyház ennek a jele, ennek az előíze. Mi tudjuk ezt a hatalmas titkot, hogy mit tesz Isten Krisztusban a történelem folyamán. Aztán azt is hallottuk, hogy az egyház és annak részeként, hogy minden gyülekezet a miénk is, az a közösség, akiknek Isten odaadta a Krisztust. Emlékeztek? Odaadta Jézus Krisztust, azt, akit a feltámadásával legyőzte a gonosz és a démoni erőket, és azt mondta, hogy őt tette az egyházban fejjé, és az egyházról azt mondta, ez pedig az ő teste, és Krisztus betölt bennünket a jelenlétével. Micsoda kijelentés az egyházról. Aztán arról beszéltünk egy következő alkalommal az egyházról, éppen nagypénteken, hogy az egyház a gyülekezet élete által lesz ismerté a démoni világ előtt. Isten hihetetlen bölcsessége, amit a kereszt által szerzett meg. És a mi életünkön által a démoni világ ismeri fel, hogy milyen bölcs Isten az evangélium munkájában. Mi mindent tett meg Jézus Krisztusban. Érted? Miket mondott rólunk? És akkor mi jön most? Hát akkor kedves testvérek, alázat, szerítség, bírjátok már elviselni egymást, hordozzátok már el egymást szeretetben, tartsátok már meg a békességet, lejöttünk a földre. Micsoda magasságból, micsoda valóságba. Itt jártunk, és akkor most türelem meg, alázat. Értitek a problémát? Ilyen mindennapiság, közönségesség köztünk az Isten népében, akik annak vagyunk a jele, az előíze, hogy Isten egybeszerkeszt mindeneket? Akik a teljessége vagyunk annak, Krisztusnak, aki teljessé tesz mindent mindenekben, mondta Pál. És a probléma az, hogy azt mondja az ember, hogy ez a kettő együtt nem lehet érvényes. Vagy az egyik igaz, vagy a másik. Vagy igaz, a gyülekezet dicsőséges volt, vagy igaz, hogy valóban Istentől lakott közösség az Isten népe. Vagy igaz, a megbékéltetésnek ez a hihetetlen csodája zsidó és görög között, a legnagyobb ellenségek között, amiről beszéltünk és hallottunk. Vagy pedig közöttünk is van büszkeség, széthúzás, türelmetlenség. Elegünk van egymásból, úgy, mint bárhol máshol a világban, de akkor nem lenne jobb félretenni ezeket a nagyívű, gyönyörű kijelentéseket az egyházról. Vagy a nagy kijelentések az igazak, nem? De akkor nekünk sok közünk nincs hozzá. Vagy pedig olyanok vagyunk, amilyenek, de akkor ezek a nagy kijelentések nem lehetnek igazak. Ez a probléma. És nézzétek meg, hogy Pál apostolnak ez nem probléma. Az Isten igéjének nem probléma. Ő nem ismeri ezt a vagy-vagyot. A bibliai realizmusnak ez a lényege, hogy nézzük meg, nem enged az apostol, nem enged Isten abból, hogy az egyház, a gyülekezet által az ő különleges munkája megy végbe a világban. Nem enged belőle. Ez az Isten népe. Itt lakik Isten. És ugyanakkor nem tagadja, hogy a megváltott emberek közösségében is lehet széthúzás, büszkeség, szeretetlenség. És hadd mondjam azt, hogy ez annyira felszabadító. Azért, mert az azt jelenti, hogy a nagy kijelentések árnyékában nem kell képmutatónak lenni. Nem kell úgy csinálni, mintha nem lenne az, ami van. Persze ezért aztán felszólít az apostol, és beszél erről, hogy akkor dolgozzunk ezen az egységen. De az első ez, hogy nem kell képmutatónak lennünk. A második viszont az, hogy ha meg elhisszük, hogy Isten mindezt elmondja rólunk, akkor nem söpörjük a szőnyeg alá a nehézségeket. És ugyanakkor nem leszünk reménység nélkül valók sem. Nem hiszük, hogy az egyházban lévő, és most akár a történelemre nézünk, az egyház bűneire, hogy az egyházban az emberi bűnös valóság, ami újra és újra megjelenik, kiürisítené a csodáját annak a titoknak, hogy Krisztus lakik benne, hogy Krisztus munkálkodik, hogy Krisztus váltott meg, hogy akkor is ez az ő népe. Szabadok vagyunk szembenézni a tökéletlenségekkel, és szabadok vagyunk, hogy higgyük, amit Isten rólunk mond, az egyházról, a gyülekezetről mond. És ezért mondja, hát akkor éljük meg az egységet. Ha ez így van, ekkora hatalmas titok az Isten népe, éljük meg ezt az egységet. Hogyan, miből, mi a motiváció? Nézzük ezt másodszor. Pál avval kezdi ezt a nagy egységet, kérlek tehát titeket, éljetek méltón az elhíváshoz. Mi ad erőt, mi indít arra, hogy alázattal, szerítséggel elhordozzuk egymást szeretetben, megtartva az egységet? Egyáltalán más kérdésre is igaz, ha valaki keresztény életet akar élni, mi indít? Mi motivál arra, hogy bizonyos módon akar élni, cselekedni? Egy parancs? Egy törvény? Így próbál motiválni Pál? Félelem? Megfelelés? És Pál azt mondja, nem. Elhívás. Méltón az elhíváshoz. A keresztény gyülekezetben, és ez még egyszer nem csak az egység megélésére igaz, hanem mindarra, amit majd el fog mondani az egyéni életről, a házasságról. A keresztény életben nem az az első kérdés, hogy hogyan éljünk Istennek kedves életet, hanem az, hogy miért, miből, miért éljünk, miért akarunk. És ez nagyon radikálissá teszi a keresztény életet, mert nem arról szól, hogy mit csinálnék, vagy kellene másképp csinálni, hanem ez arról fog szólni, hogy mi történik, mi lakik bennem, ami sokkal mélyebb, sokkal radikálisabb, mint az, hogy mit tegyek másképp. Hadd mondjam ezt, nem arról van szó, hogy azt mondaná Pál, hogy legyetek egymással szelidek, mert ez jó. Nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy legyünk egymással türelmesek, mert ez így helyes. Különben így helyes, de nem ezzel motivál. Nem azt mondja, hogy hordozzuk el egymást, mert akkor vagyunk jó emberek. Mert ez esetben mi motiválna? Lehet, hogy a félelem. Ha nem leszek szelid, ha nem leszek alázatos, ha nem hordozom el a másikat, lehet, hogy megharagszik rám Isten. Akkor inkább. Ha nem törődök a másik emberrel, lehet, hogy bajba kerülök, és nem fog Isten megsegíteni, hát akkor legyek inkább szelíd. Félelem. Bármire a keresztény etikában, ha bármit azért teszel, mert különben mit tesz Isten, akkor félelem motivál. Vagy lehet, hogy a megfelelni akarás. Ha elhordozom a másikat, akkor megfelelek a gyülekezeti elvárásoknak. Nem? Ha türelmes vagyok, azt látni fogják mások. De jó, ha látják mások, hogy én milyen türelmes vagyok. Jó keresztény vagyok. Vagy a büszkeség, nem? Ez már az. A büszkeség motivál. Alázatos vagyok. Nagyon alázatos vagyok, tehát rendes ember vagyok. Szelíd vagyok. Tisztelhetnek érte mások. Én vagyok a szelíd. Én elhordozom a másikat. Mennyi mindent elhordozok. Értitek, milyen kimeríthetetlen mélysége van a hamis motivációknak a látszólag jó, rendes dolgokra, keresztény életre. Nincs vége az én központú, önző, hamis motivációknak bennünk. És ezért Isten először mélyebbre néz. És mélyebbre mutat. Mi mozgat téged? Mi motivál? tegyük fel így a kérdést. Milyen híváshoz vagy méltó? Milyen hívásnak engedsz? Ahhoz a belső híváshoz, hogy kell, ezt nekem meg kell tennem, jónak kell lennem, mert különben Isten nem áld meg, vagy ahhoz a mély belső híváshoz, hogy nekem meg kell felelni másoknak, nekem meg kell szerezni mások elismerését, nekem meg kell mutatni, hogy több vagyok, mint a másik, én képes vagyok arra, amire ő nem képes, mint hívás, nagyon mély belső hívás az Isten nélküli önző bensünknek a hívása. Vagy ahhoz a híváshoz, hogy engem a megfeszített és feltámadott Krisztus kihívott a félelemből, kihívott a büszkeségből, kihívott az önzésből egy másik életre. És ezért mondja Pál, értitek? Kérlek tehát titeket, mindaz, ami eddig elhangzik, benne van ebben a tehátban. Tehát, ha mindez igaz, ha Krisztussal együtt meghaltatok és feltámadhatok, ha vele életre keltetek, ha ő benne kiválasztattatok a virág teremtése előtt, ha ő benne Isten gyermekeivé lettetek, ha mindez igaz, és utána Pál eljut oda, hogy magasztalja Istent az előző versekben, azt mondja, hogy aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, ahogy kérjük, vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus által nemzedékről nemzedékre magasztalja Istent. És utána kérlek tehát, ha a szívünkben ott van ez a magasztalás Istennek, ott van ez a hála Krisztusért, akkor más lesz a motiváció. És képzeld el, hogy mit jelent ez egy gyülekezet életére. Képzeld el, hogy milyen az a szelídség egy közösségben, ami azért van, mert nekem szelídnek kell lennem. És milyen az, ami abból fakad, hogy milyen szelíden hívott el engem Jézus. Ő tett szeliddé. Milyen a nehéz emberek elhordozása egy közösségben, ami azt mondja, mert el kell őket hordoznom. És milyen az, amikor azért teszem, mert a kereszten elhordozott engem Jézus. És hála van bennem, hogy engem elhordoztak, engem, az én életemet elhordozta. Milyen a türelem, ami abból fakad, hogy félek, mert Isten türelmetlen lesz velem, ha nem vagyok türelmes. Vagy ami abból fakad, abból a hálából él, hogy felfoghatatlan, hogy Isten milyen türelemmel van irántam, és hogy hordoz el engem, és mennyire szeret még mindig engem a Krisztusban. Az elhíváshoz méltó élet, és itt most konkrétan ahhoz, hogy egységben éljünk, egyetlen helyes motivációja. Ez a mérhetetlen hála. Hálából. Gondold át. Ez egy olyan pont, ahol felismerheti valaki, hogy van-e élő közössége Jézussal. Akár sok éve, évtizedek keresztének mondja magát, akár nem. Hálából akarok valamit viszonzásul, örömmel, vagy ilyen olyan belső hívásokból, ami a törvény, a büszkeség, a megfelelni akarás. Jézus felszabadít ebből. Jézus felszabadít ebből. Mi a lehetősége az egységnek? Ha már szeretnénk, hálából, Krisztusért, mi a lehetőség? Azt mondja az apostol, igyekezzünk megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Figyeljetek, hogy mit mond? Nem azt mondja, hogy nincs egység és hozzátok létre, hanem igyekezzetek megtartani, megőrizni a léleknek az egységét, a Szentlélek egységét a közösségben. Azaz a gyülekezet egysége elsősorban nem feladat, amit sok munkával elérhetünk, hanem az evangéliumból fakadó valóság, ami a lényegéhez, az egyház lényegéhez tartozik. És ezt festi Pál a hallgatók elé, amikor egymás után 7-szer hangsúlyozza, hogy egyek vagyunk. Hogy ez megvan, hogy ez létezik, ez az egység. És utána azért hív alázatra, szelídségre, türelemre, hogy megőrizzük ezt az egységet, ami megvan Krisztusban, ami adatott. És nézzétek meg, a Szent Háromság személyére nézve vehetjük végig ezt. Azt mondja Pál először, egy a test, egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást. Nézzél körbe. De most komolyan gondolom, nézd körbe. Egy. Körbenéztél? Körbe mertetek nézni? Egy a test. Azt mondja Pál. Egy a test. Egy. Krisztus teste egy. Azt mondja, miért? Mert egy Szentlélek adatot, egy Szentlélek tölt be, egy Szentlélek, egy Szentlélek. Nincs külön Szentlélek itt meg ott. És ez nem fog erről beszélni, mert nem fér bele, de ez igaz a felekezetekre is. Egy a Krisztus teste titokzatos módon, még a részekre is szakadt. Mert egy a Szentlélek, aki betölt, aki által Krisztus teste vagyunk. És a reménység, azt mondja Pál itt a Szentlélek beszélve, a reménység, aminek záloga, pecsétje a Szentlélek, amiről beszélt, szintén egy. Egy újjá teremtett világ lesz. Volt régen egy vicc erről, hogy ugye Mennyországban. A viccet nem mondom el, de tudjátok képzelni, hogy Mennyországban lesz külön katolikus Mennyország, református Mennyország, konzervatív református Mennyország, nem annyira konzervatív református Mennyország, és lesz egy gazdagréti gyülekezeti Mennyország. Csak nekünk. Egy a test, egy a lélek, és egy a reménység, amire elhívást nyertünk. Ezt mondja Pál, adott, ott van, létezik. És utána folytatja, hogy mert azt mondja nekik is, nézzetek körül, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Ha Jézust Úrnak vallod, ő az Úr, akkor értened kell, hogy a testvéred, néz körül, a testvéred, akit néha nagyon nehéz elhordozni, ugyanazt a Jézust vallja Úrnak. Egy az Úr. Nincs kettő. Nem úgy van, hogy a testvéred, na ő valaki más Jézust vall Úrnak, mert azért én... Na jó, azt mondod, oké, egy Jézust vallnak, vallunk Úrnak, de az én hitem azért az csak egy kicsit különbözik az övétől, akár jobb, akár rosszabb, és akkor azt mondja Pál, hogy egy a hit, lenézed a hitét? Kicsit jobb lehetne hitben, azt gondolod a testvéredről, vagy ó, micsoda fantasztikus hite van? Egy a hit, egy apostoli hitvallást vallunk meg? Egy apostoli hitvallást. Nem kettőt. Egy a keresztség? Van jó keresztség, meg kevésbé jó keresztség, egy kicsit különlegesebb keresztség, a pecsét, ami rajtunk van. Egy a keresztség? Ugyanaz a keresztség van rajtunk. Hadd mondjam, akkor is ugyanaz, hogyha valakit katolikusként, reformátusként keresztetek. Egy a keresztség? Egy, nem keresztelünk újra. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Azt mondja Pán, nézz körbe. Érted az egységet? Itt van, azt mondja Pál, itt van. Ez adott. És akkor végül azt mondja az Atya, egy az Istene és Atya mindeneknek. Az egész életünk az egy teremtőtől, az egy atyától, mindenek atyától származik. És ez tény, azt mondja Pál, ezek tényül állnak az efézusi és a gazdagréti gyülekezet tagjai előtt. Ezért nem tettünk semmit. Ezért nem kell tennünk semmit. Ez így van. Ez így van. Átéltük, hogy a Szentlélek egy közös test tagjává tett. Megtapasztaltuk a reménységet, amelyik kibomlott a szívünkben, amikor Jézusé lettünk. Úrnak valljuk Jézust. Megvalljuk a hitünket. Rajtunk van a keresztség pecsétje, mint akik elválaszthatatlanul Krisztushoz tartozunk. Isten a mi atyánk. Egy, 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 egy. Hétszer. Egy. Ha igen, mindez összeköt. Mindez egyétett és egyétesz. Ez az alapja a gyülekezet egységének. Megvan. Ott van. Létezik. És akkor innen jön a gyakorlat, a felszólítás. A gyakorlat nagyon egyszerű, higgyétek el. Nagyon egyszerű. Ha komolyan vesszük mindezt, nagyon egyszerű. Ha ennyi háttér, ha ennyi erő, ha ennyi isteni munka, ha ennyi szívbeli hála van bennünk, ha ennyi napi emlékeztetés van az egyház egysége mögött, amit felsorolt Pál apostol, akkor, értitek, akkor annyira nyugodtan elmondhatja azt, hogy hogyan éljük meg a gyakorlatban azt, ami miénk. Teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét, a Szentlélek egységét a békesség kötelékével. Ez a gyakorlat, ez a mindennapi gyakorlat, ez a mindennapi élet, ami megtartja, megőrzi ezt a meglévő egységet, amit Isten Jézusban létrehozott. De ugyanakkor éppen az, hogy ezért az egyházért, ezért az egységért Krisztus az életét adta, így teremtette magának, hogy ne kötelezne minket arra, hogy ne hívna minket arra, hogy ne adná a szívünkbe a vágyat arra, hogy mi ezt meg akarjuk élni. Ezt meg akarjuk élni. Úgyhogy két dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, gyakorlatban. Hogy lehet ezt megélni? Az első, hogy folyamatosan reflektálni magunkra ennek érdekében. Nem úgy éljük meg, nem az a jó kérdés, ne azt a kérdést tett fel magadnak, hogy akkor ennek a fényében elég alázatos vagyok? Szelíd vagyok? Türelmes vagyok? Sokkal hasznosabb egy másik oldalról indulni. Kivel van konfliktusom? Hol van? Hol nehéz? Ez az egység. Kit kerülök el? Kivel van újra és újra összeütközése? Melyek azok a visszatérő helyzetek akár, amikor türelmetlen vagyok a gyülekezeti közösségben? Mit vagy kit nagyon nehéz elhordoznom? Mikor tudok szeretni? Ezekre a kérdésekre, ha Istennel járunk, ha jelenlétében, imádságban, csendben figyelünk magunkra, nagyon könnyű válaszolni. Ugye? Legyünk őszintékre, tök könnyű válaszolni. Ezt mindannyian tudjuk, hogy hol nehéz, hol nem bírjuk, melyek azok a helyzetek, amiket nem nagyon tudunk elhordozni. Mikor vagyok türelmetlen, mikor nem. Ezt mindannyian tudjuk. Ez nagyon könnyű válaszolni. Kétszer is könnyű. Egyszer azért könnyű, de azért könnyű, mert nincs közöttünk olyan, akinek nincsenek ilyen gondjai. Oké? Ne legyen. Azt mondtuk, hogy nem kell képmutatónak lenni. Nem kell képmutatónak lenni. Olyan tökéletes szent nincs közöttünk. Tudom, könnyű rá válaszolni egyrészt. Másrészt azért könnyű válaszolni, mert ha Isten elé jövünk, Isten szent lelke elkezd minket nyugtalanítani. Ránk terheli ezt. Ugye? Érezzük. Tudjuk, hogy nem jó, hogy bajunk van vele. És ez az a pont, amikor Isten lelke nem hagy, nem engedi, hogy megkeményedjünk a haragban, a sértettségben. Ha eddig eljutottál, ezt felismerted. És azt, hogy ebből a lélek, a szent lélek egységét rontjuk meg, rontod meg. Akkor lesz élővé, mint az apostol mond, mert akkor olyan egyszerű feltenni a kérdést. Akkor most hogyan gyakorolhatnám a büszkeségem helyett az alázatot? Abban a pillanatban látni fogod, hogy ebben a kapcsolatban egyetlen egy dolgot kellene gyakorolni, az alázatot, mert én büszke vagyok benne. Abban a pillanatban látni fogod, hogy ebben a kapcsolatban, ahol nehézség van, szelídnek kéne lennem ahelyett, hogy erőszakos és türelmetlen vagyok. És abban a pillanatban működne. Abban a pillanatban felismered azt, hogy na, ez az a helyzet, ahol nekem el kellene hordoznom a nehezebb embert szeretetben. Miért nem hordozom el? Mert türelmetlen vagyok, mert büszke vagyok, mert alázatos vagyok, mert elegem van. Annyira egyszerű. A gyakorlat annyira egyszerű. És akkor azt mondod, hogy na de, mi mindent tett értem Krisztus? Milyen elhívásnak lettem a részese? Mi motivál engem? Milyen hálát szabadított fel a szívembe? Körülnéztem, egy a hit, egy az Úr, egy a keresztség, egy a lélek, egy a test, egy az Atya. Ó, hát, ha én mindenre ránézek, hogy ne tudnám gyakorolni az alázatot? Bocsánatot kérek. Hogy ne tudnám gyakorolni a szelídséget? Visszalépek az erőszakomból. Hogy ne tudnám elhordozni azt, aki nehéz nekem? Hát mennyivel inkább elhordozott engem Jézus? Ha ezt elkezdjük gyakorolni, hadd mondjam, nagyon-nagyon egyszerű. Csak az evangélium kell, hogy átjárja a szívünket. Akkor megéljük azt egyre inkább, hogy szabadok vagyunk egymást hordozni, és a Szentlélek egysége itt van közöttünk. Mert figyeljetek ide! Nem ott van jelen Jézus, ahol nincs semmi baj. Olyan közösség nincs. hanem ott van nagykorú gyülekezet, ahol gyakoroljuk egymás elhordozását szeretetben, alázattal, szerítséggel. Vagy mindig mondjuk, hogy nem az a jó házasság, ahol soha nincs semmi, mindig csak ilyen kedves mosolygás van, hanem az, ahol tudnak kommunikálni, megbékélni, újrakezdeni folyamatosan egy életen át. Nem az a jó gyülekezet, ahol nincs semmi. Különben én tudom, mi a titka ahhoz, annak, hogy jó legyen a gyülekezet. Nem kéne egymással találkozni. És ezért, aki nem jár házi csoportba, vagy nincs benne valami szolgálatba, és nincsen felülete annak, hogy találkozom más emberekkel a Krisztus népében, annak nagyon könnyű bejönni, mosolyogni, elmenni. Azt se tudja, miről beszélek. Nem tudhatja, mert nem éri meg. A követ tudja az élet más területén, mert ott is büszkék vagyunk, stb. De értitek, ez az első, hogy folyamatosan reflektáljunk, hol történik ez velem, hol nehéz, kivel nehéz, aha, és akkor mit lenne ott alázat, szelítség, türelem, erre hív Jézus. A másik vonatkozása ennek a felszólításnak az meg a kezdeményezés. Amikor azt mondja Pál, hogy igyekezzetek, az nem ilyen próbálkozást jelent, mint ez a magyar kifejezés, hogy igyekez valamire, hanem így fordíthatnánk ezt a kifejezést, hogy tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy megtartsátok a lélek egységét. Vagy semmi erőfeszítést ne spóroljatok meg azért, hogy megtartsátok a lélek egységét. Vagy keményen dolgozzatok a lélek egységének a megtartásáért. Azaz, tudod, mit jelent ez? Amikor olyan könnyű lenne kivonulni, és többen már kivonultatok, lelkileg, érzelmileg, vagy fizikailag, olyan könnyű lenne kívül maradni. Nem találkozom. Na, az az ember, akit elkerülök, olyan könnyű kívül maradni, nem bonyolítom az életemet. Ez az ige azt mondja, igyekezz, dolgozz, kezdeményez, lép vissza. Lép vissza, tegyél ezért. Megbántottál, elfáradtál, eleget lett, nem futsz neki újra, mert már sok volt, azt mondta. Pár az ige arra hív, nem, dolgozzál. Dolgozzál a Krisztus testének az egységén. Ne add fel, ne undd meg. Mert avval megrontjuk a lélek egységét. Nem tehetjük, mert egy hit, egy úr, egy keresztség köt össze. Nem tehetjük, mert itt dől el, hogy meglátja-e a világ, a földi és a mennyei Isten hatalmát Krisztusban, hogy én ezt hogy teszem és hogy nem teszem. És ha amikor azt mondanád, hogy nem, ez nem lehet az a közösség, amit Krisztus drága állán megváltott, ez nem lehet a jele annak, hogy ő egy nap egybeszerkeszt mindeneket, akkor értsd meg a következőt. Épp azáltal mutatkozik meg ennek a közösségnek az ereje és a csodája, hogy te nem adod fel. Hogy egyikünk sem adja fel. Hanem újra és újra gyakoroljuk, amire hívott Pál. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk olyan jók. Jól értsétek, ez azt jelenti, hogy pontosan megéljük azt, amit megélhetünk a Krisztusban. És ezáltal mutatkozik meg Isten hatalma, Isten szeretete és Isten dicsősége. A gyülekezetben. Végezetül Jézus ránk néz, ahogy a lekcióba hallottuk, és csak egyszerűen ennyit mond. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve más emberektől, gyülekezettől. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, olyan nagy csoda, olyan nagy titok a te egyházad, a te munkád a te egyházadban, a te népedben, a gyülekezetben. Az egészen isteninek és dicsőségesnek és felfoghatatlannak és ugyanakkora még mindig gyenge, vétkes emberinek ez a különleges együttese, ami mi magunk vagyunk. És köszönjük neked azt, édesatyánk, hogy hatalmas dolgokat tapasztalhattunk mi meg a gyülekezetben, amikor olyan embereket forrasztottál egybe, akik, ha Krisztusban, a gyülekezetben nem találkoznak, akkor ebben a mai társadalomban valószínűleg soha nem kerültek volna közel egymáshoz. Köszönjük az így született kapcsolatokat, barátságokat a testvéri közösségnek. ezt a különleges valóságát, hogy te egybe szerkesztesz minket az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked azt a nagy csodát, hogy egyek vagyunk, hogy ezt elmondod rólunk, és igen, Urunk, kérünk, hogy adj belénk újra és újra elkötelezettséget, erőt, indítatást, hogy megtartsuk ezt az egységet. Te alázatos és szelíd vagy, taníts minket alázatra és szelídségre. Te elhordoztad a nehézségeket, a nehéz embereket, és ma is hordozol minket. Hadd tudjuk mi is megélni ezt. Bocsásd meg, na elénk jön most valaki, vagy egy kisebb közösség, akiktől igen a saját keménységünk, büszkeségünk, türelmetlenségünk miatt elfordultunk, megrontva ezzel a léleknek egységét a te népedben. Kérünk munkád bennünk a megbékélést, a bocsánatkérést, a megbocsájtást, hogy újra és újra örömmel és hálával éljük meg az egységet a testvéreinkkel. Imádkozunk, Urunk, azokért közöttünk, akik úgy élik, úgy érzik, úgy tudják, és úgy is van, hogy nem részei még a te népednek. Az egy hit, az egy Úr, az egy keresztség valósága nincs ott velük, nincs ott bennünk élő módon. Köszönjük, ahogy hívogatod őket, köszönjük, ahogy munkálkodsz bennük, és imádkozunk azért, Urunk, hogy készítsd őket el, és pecsételd őket el a te szent lelkeddel, amikor egy nap egészen világos és bizonyos lesz számukra, hogy benned bíznak, hogy hozzád tartoznak, hogy te megváltottad őket, és a te néped tagjaivá tetted őket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez az egység összeköt bennünket, nem csak reformátusokkal, hanem más felekezetekkel is, és fájlalva azt a megosztottságot, ami jelen van a világban, imádkozunk azért, hogy a mi szavainkban legyen alázat, szelídség, nyitottság, megértés más keresztények felé, és megéljük azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban te egyítettél bennünket. Imádkozunk, Urunk, a te népednek a megújulásáért, a megtisztulásáért, a megelevenedéséért, hogy egyértelmű legyen a bizonyságtétele a világban. Kérünk, Urunk, a mi hazánkért, ezért az országért, kérünk azért, hogy ahol oly sok fal van, gyűlölet, viszály, ellenségeskedés, ott a Krisztus evangélium által hadd történjen gyógyulás, megújulás, szabadulás és egység. Így imádkozunk a vezetőinkért, adj nekik bölcsességet, alázatot, szelídséget és türelmet abban, ahogy a maguk szolgálatát végzik. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.